panaszkodjunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Kezdőénekül a 454-es dicséretünk első versszakát énekeljük. 454. dicséretünk első verse így kezdődik. Nagy Isten, téged imád, menj minden lakója. Testvérek, Isten bennünket megszólító igéjét a Korintusiakhoz írott első levél 13. részéből olvasom a következő képen. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokába vagyok, és ha teljes hitem van is úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik. Nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra. Nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Amen. A kegyelem Istenet egy áldotta az ő igéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, mi pedig sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Jöjjetek testvérek, ismerjük be méltatlanságunkat, valljuk meg bűneinket az 51. bűnvalló Zsoltárunk szavaival fohászkodva. Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen. Amen. Bűneink megvallása után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát az ő igéjéből, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Gyerek tanításra készülve a 421-es dicséret első két verszakát énekeljük. A 421-es dicséret így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Békesség Istentől. Tudjátok-e tegnap milyen nap volt? És ezen kívül, hogy szombat? Mondjam. A magyar kultúra napja, jaj, de ügyes vagy. 1823, ha jól emlékszem, január 22-én vetette papírra Kölcsey Ferenc a himnuszunkat, a magyar himnuszunkat, nem a megjelenése, hanem a jegyzeteiben, kalandos története van egyébként, hogy hogy került elő, aztán talán több mint 100 év múlva a kézírásos jegyzet egy leszármazottól. Az eredeti ott van Magyarországon a Széchenyi Múzeumban, könyvtárban. Magyar kultúra napja, és az nyilván, hogy a beszédünket is érinti, és mi most egy másik himnuszt veszünk sorozatban Isten tiszteletek keretében, a szeretet himnuszát elkezdtük a múlt héten. Akik itt voltak, már a bevezetőt hallották. És a mai nap, amiről szól, ez hoztam valami szemléltetőt. Kellemes vagy? Kellemetlen hangot ad ki. Kellemetlen? Pedig ez egy hangszer, nem? És a hangszerek általában kellemes hangot szoktak kiadni, nem? Képzeljétek el, azt mondja Pál apostol, hogy ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet nincs bennem, olyannál lettem, mint egy zengő érc vagy pengő cimbalom. Hoppá! Azaz, ha szeretet nélkül beszélek, akkor olyan, mint a lárma, a zörej, kellemetlen. Pedig ez szólhatna kellemesen is, valaki tanul dobolni. Ugye, hogyha összerakom hangszerrel, és szépen már dobot is hangolják, de ha így önmagába hagyom, és egész nap ezt kellene hallgatnom, hát megfutamodnánk, azt hiszem, igaz? Kellemetlen. És a beszédünkről mond valamit Pál apostol, és hadd meséljek el nektek egy történetet, és így engedjenek el gyerekfoglalkozásra. 2009-ben az egyik osztályfőnök a református kollégiumból megkért, hogy kísérjem el az osztály kirándulásra, az osztály, 10. osztály volt, mert nem mer egyedül elmenni velük. Hát nem részletezem, hogy miért nem mert egyedül elmenni, mindjárt kiderül. Lefoglalt az osztály csomagkörösön egy ilyen fából készült kis emeletes panziószerűséget. Ott voltunk megszállva, program volt persze, de hát finoman fogalmazva is nagyon nehezen lehetett az osztályt féken tartani. És mikor nagy nehezen lefektettük őket ilyen éjszaka, és szigorúan megkértük, hogy fejezzék be, és legyen alvás, hát bementek a szobájukba, de én úgy az emeleten aludtam, és fából volt a manzát, tehát ő tér. Hát képzeljétek el, hogy olyan csúnyán, durván beszéltek, hogy, hát nem is idézem, nem is lényeg, hogy egyszerűen nem tudtam felfogni, hogy lehet ilyen durván, csúnyán beszélni. Mindenről. És mindenkiről. Na mondom, na álljatok meg, legények. Nálam volt a laptopom, mert rádiós lelkész is voltam, akkor kezdtem, és rajta volt a stúdióprogram, amivel a rádiós adásokat szerkesztettem. Nekidőtöttem a falnak, és szépen egy tizenvalahány percet felvettem abból, amit beszélnek. Lejárt a kirándulás. Kedden ebbe az osztályba bemegyek egyházzene énekórára, kiteszem a laptopot, bekötöm a hangfalba, a gyerekek, audíció lesz a mai zeneórám. Azt hitték, hogy zenét fogunk hallgatni. És elindítottam azt, ahogy ők beszéltek két nappal azelőtt éjjel. Olyan döbben csend volt az osztályban, nem tudjátok elképzelni. Szépen pár percet hagytam, rájöttek, hogy miről van szó. Utána mondtam, hogy a szemetek láttára töröm ki, ezt a szemetet kitöröltem a gépről. Mondom, jövök vissza rögtön, csak kiviszem a laptopot, leteszem az irodámba, és jövök vissza, és megbeszéljük. És amikor visszalép, megyek kifele, hallom a hátam mögött csuknak össze. Üj, a pap felvette, üj! Miért meséltem el ezt a történetet? Milyen a szeretet nélküli beszéd? És talán a magyar kultúra napján még erre is érdemes figyelni, hogy a beszédünknek a minősége, de ugyanakkor az indulat, ami mögötte van, lárma. Tanuljatok meg szeretetből beszélni, azt kívánom nektek. Áldott foglalkozást kívánok nektek, és mi pedig készüljünk Isten igéjének a hirdetésére és hallgatására a 489-es dicséretünkkel, szívem csendben az Úrra figyel. Testvérek, Isten bennünket megszólító igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele 13. részéből, az első versből olvasom. Az igét a korintusi levél 13. részének első verséből olvasom, hallgassuk figyelemmel és alázattal. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. Eddig tart az alapíve. Egy sorozatnál néha nem könnyű, hogy mindig vannak új arcok, és mindig vannak régiek. Az elmúlt alkalommal indítottam el a szeretett himnuszáról szóló igehirdetési sorozatot, amit azzal indokoltam meg az elmúlt alkalommal, hogy miért éreztem fontosnak erről a szakaszáról, a Szentírásnak egy sorozatot tartani, mert egyfelől az emberi tapasztalatunk is az, hogy szeretet nélkül az életünk nem menne sem erre, nem lehetne fenntartható az élet. Alapszükségletünk születéstől kezdve. És ha mondjuk nem a természeti katasztrófákat nézzük, hanem az egyéb problémákat, akkor nagyon sokszor a szeretet hiánya okozza ezeket a problémákat. És ez gyakorlatilag független attól, hogy valaki hívő vagy nem. Alaptapasztalat, hogy szeretet hiány esetében történnek bizonyos következményei, minden következményei vannak. Másik oldalról, ha a Biblia felől nézzük, akkor a Szentírás egyik központi üzenete pontosan a szeretet. Minden vasárnap halljuk. Úgy szerette Isten a világot. Tehát indokolt, mind bibliai szempontból, mind pedig az emberi tapasztalataink szempontjából egy kicsit elmélkedni a szeretetről, hogy növekedjünk benne. Az elmúlt alkalommal pedig még egy indokot felhoztam, és bevezetésképpen Jézusnak a tanításáról szolgáltam, hogy mikor megkérdik tőle, hogy melyik a legfontosabb parancsolat törvényben, Jézus azt mondja, egy fontos parancsolat van, ami tulajdonképpen kettő vagy három. Attól függ, hogy olvassuk. Szeresd fele barátodat, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. Ez az első és legfontosabb. És a másik hasonlatos, ehhez szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Hát ha ez a kettő a legfontosabb parancs a törvényben, akkor erről érdemes nekünk elmélkedni. És azt a célt tűztük ki, hogy ennek értelmében a szeretet himnuszával hármas formában növekedjünk. Az Úr szeretetében, fele barátunk szeretetében és önmagunk szeretetében is ez a harmadik, hiszen szerest fele barátodat, mint önmagadat. És a mai alkalommal ennek a rendkívüli himnusznak, amelyet még néha egy-egy családban ott látok kifüggesztve a falon valamilyen formában, ennek a himnusznak az első mondatát hallottuk a mai vasárnapon. A beszédünket érinti. Nyilván ez már előjött a gyerektanításnál. De a szeretet himnuszát, hogyha így, és újra olvastam a múlt vasárnap is, és ma is, aztán nem fogom minden alkalommal felolvasni, de ma azért tartottam fontosnak, hogy még egyszer felolvassam, mert hogy így halljuk ezeket a szavakat, beleérzünk nagyon hamar, hogy itt nem biztos, hogy a mi szeretetünkről van szó. Egyszerűen. Azt is mondják, hogy a legcsodálatosabb Jézus arckép ez a himnusz. Hogyha szavakba kellene megfesteni mondjuk Jézusnak az arcát, akkor ez a himnusz a legalkalmasabb rá. Az első mondat a beszédünket érinti, és azt gondolom, hogy ha már beszédről van szó, akkor mindannyian tudunk mondani valamit a szeretetről. Miért? Hát mindenkihez kapcsolódik egy-egy történet, egy-egy gondolat, egy tapasztalat, érzelem, életbölcsesség, nagyon sokféle módon. Tudunk beszélni, vagy tudnánk beszélni róla. Mindenki ismeri közülünk, akik itt vagyunk, mondjuk az adni-kapni kölcsönhatását az életben. Van ennek tapasztalata. Sőt, ha őszinte akarok lenni, akkor azt is elmerem mondani, hogy a mi tapasztalataink hát nem biztos, hogy azonosak azzal, amit ez a himnusz kifejez. Melyikünknek a szeretet szintje ilyen, hogy türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem keresi a maga hasznát, és nem sorolom fel az összes jelzőt. Ezért nagyon elgondolkodtató, hogy Karl Barth, aki a 20. század egyik legnevesebb protestáns teológusa volt, azt írja a szeretet himnuszáról, hogy a szeretet himnusza az támadás az egyház ellen, és támadás a keresztény emberek ellen. Milyen furcsa ilyen ponton mondjon egy biblikus teológus professzor. Mert azt mondja, hogy támadás, súlyos támadás a szeretet nélküli élet, szeretet nélküli hit, szeretet nélküli gondolkodás és a szeretet nélküli beszéd ellen. Van benne igazság. És rögtön adódik a kérdés magunk fele, hogy van-e szeretet a szavaink mögött? Hogy van-e bennünk szeretet? És azt gondolom, hogy nem olyan egyszerű erre a kérdésre válaszolni, mert biztos vagyok benne, hogy sokunk esetében van valós tapasztalat, és van cselekvés, és rengeteg olyan dolog van az életünkben, ami szeretetből fakadt. Teljesen természetesen. Csak hogy vajon ilyen egyszerű, hogy a szeretet attól, mert én azt gondolom, hogy valami szeretetből fakad, az biztos, hogy szeretet? Mondok néhány példát. Pár évvel ezelőtt, hát 5-6 évvel ezelőtt még vezettem a felső csernátori kórust, és előtte árvaházas gyerekeket tanítottam. És énekelni. És egy alkalommal úgy adódott, hogy nem volt kire hagyjuk a fiamat, és a 2,5 éves fiamat el kellett vigyem magammal felső csernátoron. Már előre izgultam, hogy fogjuk kibírni együtt a 2 órát. 1 óra a gyerekekkel, és 1 óra a felnőttekkel, hiszen egy végtelenül mozgékony gyermekről van szó. Hát felszerelkeztem mindennel, ceruza, rajz, minden, amit kellett, de hát a fiam 10 percig bírta körülbelül. 10 perc után szavalhattam volna Szabó Lőrincnek a versét, a Lóci óriás lett, hogy szállj le a gázlezsóról, és mondhattam volna tovább, mert mindenhova mászott fel. Hát párszor megszorítottam már, én is le voltam izzadva, és egyszer egy adott pillanatban egy árvaházas fiú így szembeállt velem, és azt mondta nekem, pap bácsi, a maga fia rossz. mélységesen mellbe vágott, amit mondott. És utána is végig gondoltam, hogy milyen érdekes, hogy mi azt a világot, és főként itt felső háromszéken, de máshol is, sokszor ilyen leegyszerűsítve látjuk, hogy jó és rossz. De valójában miért mondta ez a fiú az én mozgékony fiamra, hogy rossz? Tudjátok, miért mondta? A szeretet hiánya miatt. Mert egy otthonban, ahol van 15-20 gyerek, és ilyen mozgékony, mint az én fiam, ki az az ápoló vagy segítő személy, akinek van türelme 20 gyerekhez, és állandóan ezt hallotta minden nap, hogy ne rosszaskodj, ülj helyt, és egy mozgásban lévő gyerekre automatikusan rámondja, hogy rossz, miközben ha reálisan kellene néznem, akkor azt mondanám, hogy egészséges. Hát egy egészséges 2,5 éves fiúnak nagy a mozgás igénye, nem? Ettől egészséges. Isten őriz, hogy egy 2,5 éves gyerek így üljön helyt, és meg sem mozduljon. Hogy milyen érdekes, hogy a világot, hogy hogy ítéljük meg, és milyen ítéletalkotást hozunk, hát finoman fogalmazva is, elég érdekes, amikor a szeretet hiánya késztet minket ítélkezésre. És ha belegondolunk, hány felnőtt marad ezen a szinten, hogy a világot így osztja le, hogy van jó és rossz, és nem érzékeli az árnyalatokat. Például sokan úgy gondolják, hogy Jézust a rossz emberek feszítették keresztre. Azok a rossz, csúnya bácsik, a gyerek szín. Felnőtt szinten, Pál hogy mondja, hogy elhagyom a gyermeki dolgokat, nem így néz ki. Hát Jézus Krisztus keresztre feszítése nem a rossz emberek bűne, hanem a jó emberek csődje. Hát hol voltak akkor a jók? Nem nagyon látjuk ott őket igyekezni, megakadályozni. Hogy tulajdonképpen a jó emberek csődje. De mondhatok még példákat. Együtt él egymással két személy. Szeretetben, ugye? Összeismerkednek, összeházasodnak. Mindkettő ragaszkodik ahhoz a jóhoz, idézőjelbe, amilyen mintát otthon látott. És ragaszkodik a saját otthoni mintájához. Szeretik egymást, nem? És közben halálra fogják egymást gyötörni. Agyon fogják egymást idegesíteni. Mert két különböző nyelven beszélnek. Szeretet nyelv nélkül, és azt mondjuk, hogy szerették egymást. Vagy mélyen bennem van egy közeli ismerősömnek az élettörténete, akit hát nem volt jó viszonya az édesapjával, mert elváltak a szülei, de az édesapja kötelezte őt szinte ilyen kötelességszerűen, hogy végezzen el egy magánegyetemet. És úgy adta elő, hogy nem is hagyott nagyon apellátát neki, hogy választhasson. Ő más szeretett volna, finoman próbálta jelezni, de nem volt kinek, és nem volt bátorsága szembeszállni. Elvégezte a magánegyetemet, egy év késéssel azért, hogy az apja nem mondhassa, hogy nem képes rá, leállomvizsgázott. De utána elmondta, hogy ő nem szeretne ezen a területen dolgozni. Akkor az apa pénz a kapcsolatai révén szerzett egy munkahelyet neki egy más területen. Majdnem egy évig dolgozott ezen a területen, és utána következett egy év depresszió. És akkor az apa előadta, hogy az én fiam élhetetlen, hát én mindent megtettem érte, segítettem szeretetből. Hoppá! Ugye azt gondolnánk, hogy ott van mögötte a szeretet. Látszólag ez az apa abszolút nem volt tekintettel a fia érzéseire, gondolataira, vágyaira, valós szükségleteire. Azt mondja egy kutató, hogy a szeretet az, ami betölti a másik ember valós szükségleteit. Hogy valójában mihez lenne kedve, soha meg nem kérdezte. Mihez értene? Nem is ismerte igazán. Lehet-e valakit szeretni, ha nem is ismerek valakit igazán? És azért mondtam ezeket a példákat, hogy érzékeltessem, hogy azért nem olyan egyszerű dolog a szeretetről beszélni. Hogy néha súlyos, mert például amikor hánytorgatózunk, és én magamat is ismerem, nem kell máshoz menjek, akkor gyanakodhatunk, hogy a hánytorgatózásunk mögött a szeretetnek a hiánya van. És a szeretet himnuszának az első mondata az támadás a szeretet nélküli beszéd ellen. Hát a beszéd, azt mondják a tudósok, hogy így hívják, hogy másodlagos jelzőrendszer. Azért nevezik másodlagos jelzőrendszernek, mert az állatvilágban is van egyfajta beszéd. Hát kommunikálnak egymással az állatvilágban is, a madarak, a kutyák, a halak jeleznek egymásnak. Igen ám, ezt hívják elsődleges jelzőrendszernek. De azért van ez a megkülönböztetés, mert elvont fogalmakkal, árnyalatokkal, hasonlatokkal, érzésekkel teljesen csak az ember tud beszélni, kommunikálni. Hogy az emberi beszéd az nem csupán egy biológiai állapot jelzésére szolgál, hogy éhes vagyok, hogy menekülnöm kell, hogy félek, hanem ezerféle árnyalatnak, hangulatnak, hasonlatnak a világa. Összefüggő rejtélyek feltárására képes az ember a nyelven keresztül. Mondjuk, ha valaki megtanulnék pár idegen nyelvet, akkor azt mondjuk, hogy szorgalmas teljesítmény. Nagy kincs a beszéd. Tegnap volt a Magyar Kultúra Napja, himnuszunk születésnapja, méltó, hogy ide idézzem Remények Sándor sorát. Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, áhítatta lejtsétek a szót. Írta a költő, és ha most át kellene egy picit fogalmaznom, és elnézést kérek a költőtől is akár, akkor ma az ige fényében így mondanám, hogy vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, szeretettel, szeretetből ejtsétek a szót. Sajnos egész emberi romlottságunk benne van a beszédünkben. Nem véletlen a Szentírás gyakran tanít a beszédről. Jakab apostol azt írja a levelében, hogy aki beszédében nem vétkezik, tökéletes ember. Sőt, Jézus Krisztus így fogalmazott a beszédről, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. Hogy gondolhatunk akár a nyelvi szépségre is, hiszen ha már irodalomról, kultúráról volt szó, hogy beszélhetnénk akár a nyelvnek a romlásáról ilyen értelemben, hogy terjednek bizonyos idegen szavak és kritika nélküli átvétele ezeknek, meg szűkül a nyelv és gyakorlatilag visszafejlődik. Beszélhetnénk erről is, de az ige fényében én talán a másik oldalát érinteném. Nem is annyira a nyelvi megfogalmazás, mint inkább a verbális agresszió kérdése jön elő. Mert elég csak fellépni egy internetes oldalra, és olyan szintű verbális agresszióval lehet találkozni, hogy az félelmetes. Mindegy, hogy milyen témáról van szó, ha valaki végigolvas alatta egy sor listát, hogy milyen hozzászólások vannak, félelmetes nézni azt a verbális agressziót. Jelen van az iskolákban, jelen van az otthonokban. Azt gondolom, ez nagyon mélyen gyökerezik. Hogy szívnek száját teljességéből szól a száj. Másik helyen Jézus Krisztus így fogalmaz, hogy amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. Gondoljunk egy egyszerű képre, amikor a családban összeveszünk, megtörténik a legjobbakkal is. De hogy mondjuk el az igazunk? Mert lehet, hogy igazam van, de ahogy a fejéhez vágom a másiknak, amilyen indulattal, ő lehet, hogy a lelkemén tudja, hogy igazam van, de köszöni szépen ebből az agresszióból és ebből a tekintetből nem kér. Hogy lehet igazat mondani szeretet nélkül. Azt mondja a mai igénk, ha angyali szférába emel is a szó, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs mögötte, akkor olyan, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És első körben magunkra kell vonatkoztatnunk. Figyeljük meg, hogy az apostol milyen érdekesen mondja. Nem azt mondja, hogy ha emberek vagy angyalok nyelvén szóltok is, és ti, én innen leszólok, hogy ti, hanem azt mondja, hogy ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, én. egyes szám első személyben mondja. Azaz, mi van e mögött, hogy gyakorlatilag mindenkinek saját magát kell felülvizsgálnia? Olyan könnyen halljuk ezeket a mondatokat másra. De nem a szomszéd autóját szoktuk elvinni műszaki vizsgálatra, hanem a sajátunkat. Hogy saját magunkat helyezzük az ige fényébe, nem másokat. Magunkat és a saját beszédmódunkat helyezzük előtérbe. Én magam is végig kellett gondolnom az ige hirdetéseimet, a szavaimat, hogy van-e mögötte szeretet? Hogy szeretetből fakad? De lelkipásztorként, ige hirdetőként. De érdemes lenne egyszer egyetlen napnak végighallgatni az összes kimondott szavát. És nagyon sok minden kiderülne belőle, hogy néha fölösleges szavak hagyják el az ajkunk, mennyi fölösleges, vagy éppen ártó, bántó beszéd, romboló kifejezés hagyja el a szánkat. Egy lelkipásztor mesélte, hogy valaki szidott valaki hozzátartozóját, nem alaptalanul valószínű, és nagyon kritizálta, és mindennek lehordta, hogy és akkor a lelkész finoman megkérdezte, de hogyha tényleg a fele igaz is sok volt, ha tényleg ilyen nehéz az illetővel, akkor nem gondolja, hogy kellene imádkoznunk érte. Erre az illető így rávágta, dehogy nem, tiszteletes úr, pontosan így van, ráfér az ima. Hoppá, úgy csóváljuk csak meg egy kicsit a fejünket, hogy biztos így van. Így lehet valakiért imádkozni ilyen haragból, indulattal, és nem szeretetből. Hogy milyen gyakran önzésből fakadnak a szavaink, irigységből, ahelyett, hogy éltető beszédet mondanánk, vagy éppen, mikor kellene, akkor nem mondunk semmit, vagy éppen saját magunkról árulkodnak a szavaink. És ilyenkor három dolog marad általában. Az érdekeinknek a megfogalmazása, hangsúlyozása, ítélkezés és önigazolás. Azaz marad a zengő érc és a pengő cimbalom. Nem tudjuk pontosan, hogy mit értett Pál apostol ez alatt, hogy zengő érc. Nem tudjuk, de biblia tudósok is feltételezik, hogy a görög kifejezés valamilyen cintányért jelenthetett abban a korban. Mindenképp valami ritmus hangszerhez köthető dologra kell gondolnunk. Azt mondják a biblia magyarázók, hogy az járhatott az apostol fejében, gondolatában, hogy Korintusban, ahol gyakorlatilag megfogalmazta ezt a levelet és írta, ilyen hangszerekkel zenéltek a pogány istenségek tiszteletére. És akkor így van, akkor mondhatjuk, hogy ha szeretet nincs a szavaim mögött, akkor az gyakorlatilag olyan, mint a pogányság. De én másra is gyanakszom, lehet azért, mert zenész is vagyok. A zengő ért, a cintányért csak egyféle hang megszólaltatására képes. Hangja összehasonlíthatatlan mondjuk egy fuvola hangjával. A gongnak vagy cintányének van ugyan hangszerértéke, de önmagában nincs. Önmagában üres, zaj, zörej. Lefordítva a beszédünk, vagy a beszéd, még ha angyali szférába is emel, de nincs tekintettel másokra, nincs összhangban más hangszerekkel, nem törekszik arra, hogy megértsen és megértessen szeretetből, akkor az a beszéd lárma, dübörgés, zörej. És nem dallam. Az ige fényébe állítva önmagunk, az a kérdés, hogy milyen a mi beszédünk a mindennapokban, a családban, a munkahelyen. Lárma, zörej vagy dallam? Nem szabad elfelejtenünk, hogy Pál apostol ezt a levelet, ezt a himnusz egy valós közösségnek írta. 2000 évvel ezelőtt Korintusban. Nem térek ki rá, jártam Korintusban és néztem a nyomait ennek, de nem térek ki most a háttér részletekre, csak annyira, hogy egy valós közösségnek címezte. Egy valós gyülekezetnek. Azaz azonnal adódik a kérdés, hogy milyen a mi Isten tiszteletünk nyelve, milyen a templomunk nyelve. Mondjuk itt a magunkét, szeretet nélkül. Vagy egyáltalán gondoljunk arra, milyen furcsa, hogy a harangszó hívogat bennünket Isten tiszteletre, imára, áhítatra. De mi van akkor, hogyha ez a harang, ez zengő érc? Nem? Zengő érc. Mi van akkor, hogyha templomtornyaink harangjai hiába való zajok csupán? Mi van akkor, ha beszédünk szavaink mögött nincs szeretet? Akkor lárma vagyok, zörály vagyok, és nem koncert, nem dallam. Mi van akkor, ha hiába énekelünk szebbnél szebb énekeket itt a templomban, angyali módon, szférában akár? Hiába prédikálok szebbnél szebb gondolatokat, és prédikálunk gyönyörű szép prédikációkat, mi van akkor, ha nincs mögötte szeretet? Üres marad. Zörej, lárma. Lehet csodás ének zendül fel, lehet kivételesen jó prédikáció hangzik el, de szeretet nélkül csörömpölés, zörgés, dübörgés. A kereszténységnek, a hitünknek ott van igazi értéke, értelme, ahol mögötte szeretet van. Igaza van Kárbártnak, aki azt mondta, hogy a szeretet himnusz támadása szeretet nélküli beszéd ellen, és szeretet nélküli Isten tisztelet ellen. Így az első mondatból vigyük magunkkal ezt a képet, és gondoljuk végig a saját szavainkat, egy-egy napnak a kimondott szavait. Vizsgáljuk meg, volt-e szavaink mögött szeretet? És ha nincs, akkor időnként persze valljuk meg őszintén, hogy Uram, csak lármáztunk, csak zörej volt, amit kimondtam. És imádkozzunk azért, hogy dallamosabb legyen a mi beszédünk mások épülésére, hogy ne üres legyen, hanem szeretetteljes. Záró gondolat. Zenészként nem tehetem meg, hogy ne gondoljak arra, és ezt a képet vigyük magunkkal, mert ez egy gyakorlati kép, hogy ha valaki szeret egy hangszeren játszani, főként húros hangszeren, az első dolog az, hogy fel kell a hangszert hangolja. Hogyha én teljesen lehangolva hagyom a hegedűt vagy a gitárt, akkor ilyen hangot ad ki, hogy plötty. Ha meg nem jól hangolom fel, akkor hamis lesz. Ahhoz, hogy szép hangot adjon ki egy hangszer, föl kell hangolnom, órát kell vennem egy mestertől, illetve gyakorolnom kell, és szeretnem kell azt a hangszert. Mit kell nekünk tennünk? Rá kell hangolódjunk Jézus Krisztus lényére. És tanuljuk meg tőle, ezt a címet adtam a sorozatnak, hogy a szeretet iskolájában tanuljuk tőle minden nap a szeretet dallamát. Hiszem, hogy az Isten tiszteleteinknek is akkor van értelme, hogyha szeretet nyelven történik, ami történik. Müller Péter írja, hogy a szertartás, magyar szavunk, az valójában szeretettartásnak a rövidítése. Ha egy szertartás igazi, akkor azt mondja, hogy a szeretettartás. Másképp lárma, zaj, zengő érc és pengő cimbalom. Ne ilyen hangot adjunk ki, hogy plötty, hanem hangolódjunk a szerető Istenre, és engedjük, hogy átformálja a szavainkat a mindenható Isten. Amen. Válaszként a meghallgatott ígére a 434-es énekünk első, második és ötödik versét énekeljük. A 434-es énekünk első verse így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen. mennyei atyánk a Jézus Krisztus által. Áldott légy, Urunk, a teremtő szabadért, azért a szóért, amelyel létrehoztad ezt a világot, és benne létrehoztál bennünket is. Urunk, légy áldott nem csak a teremtő, hanem a bennünket újjáteremtő szavaidért, az igékért. Érezzük, Urunk, hogy szükségünk van rá, hogy újjáteremts, hogy átölelj, hogy szerető tekintettel néz ránk, hogy kisimuljanak a ráncaink és a szavaink mögül, ne hiányozzon a szeretet. Annyi meggondolatlan, önző, kritikus, önigazoló szavunk van, Urunk. Tudunk mi agresszívek is lenni. Köszönjük, hogy tanítasz minket beszélni, ahogy egy szülő tanítja a gyermekét. Segíts minket, Urunk, hogy a saját meggondolatlan szavainkat átlátván törekedjünk a szeretetből fakadó beszédre, hogy vigyázzunk, amikor beszélünk, és lehetőleg szeretetből ejtsük a szót. Ott küzd bennünk, Urunk, néha az igazság és a szeretet. Légy velünk az ilyen feszült helyzetekben is, hogy ha ki is kell mondjuk az igazságot, azt igyekezzünk szeretetből megtenni. Légy áldott azért, hogy ennek a mintáját Jézus Krisztusban felmutattad, aki ugyan sok igazságot mondott ki úgy, hogy közben nem szűnt meg bennünket szeretni, és a végsőkig ment a keresztfáig, ahol igazság és szeretet összeér. Urunk, taníts rád hangolódni, dallamosnak lenni, hogy életünk ne, és szavunk ne lárma legyen, zörej, hanem dallam. Így hordozzuk imádságban, Urunk, egymást. Itt a gyülekezetben szeretetből köss össze bennünket, és add, hogy a te szeretetedből táplálkozva tudjunk egymáshoz viszonyulni. Tedd áldottá azoknak a megemlékezését, akik ma elhunyt szeretteikre emlékeznek, a te szeretetedből fakadó szavad hadd legyen gyógyír számukra. Így áld meg az elkövetkezendő munkás hetünket is. Tedd áldottá igédet, és annak útját mindannyiunk életében. Amen. Bizalommal tárjátok fel szívetek kéréseit egy percig csendes imádságban. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom a testvérek segítő jó indulatába, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és gazdagon megáldja az Úr. Ugyanakkor Isten iránti hálával köszönöm meg az elmúlt héten érkezett adományt, Gyergyai Pál testvérünknek a százlejes adományát, melyet részben templom javításra ajánlott fel, másrészt pedig ezáltal is kéri, hogy imádkozzunk a súlyos betegségben belküzdő élettársáért, így hordozzuk imában minden alkalommal a betegeket, ebben az esetben a testvérünk szerettét is. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Megyasszai Lajosné született Lőrinc Rózália testvérünket, aki 93. éveiben hunyt el. Lánya és családja ebből a szomorú alkalomból 100 lejt adományozott az ő emlékére. A mai vasárnap emlékeznek Néhai Szász Istvánra, halálának 10 éves évfordulója alkalmából emlékezik családja 100 lejt adományozva, illetve szintén rá emlékezik a testvére, szintén 100 lejt adományozva az ő emlékére. Néhai Tompa Miklós halálának 1 éves évfordulója alkalmából emlékezik a gyászoló család 100 lejes adományt téve szerettük emlékére. Néhai idős Bartos József halálának 10 éves évfordulója alkalmából emlékezik felesége, 3 gyereke, 4 unokája és azok családjaik, 2 dédunokája 50 lejes megemlékezési adomány téve szerettük emlékére. Néhai Harai Ferencné született Mágori Katalin halálának 1 éves évfordulója alkalmából emlékezik testvére, 100 lejt adományozva és szintén Harai Katalinra emlékezik a gyászoló család, 200 lejes adományt téve szerettük emlékére. Gyászoló megemlékező testvérek, milyen érdekes a szavunk, a beszédünk, ahogy azt mondjuk, mikor valaki elhunyt, hogy halottról jót vagy semmit. Hogy vajon miért mondjuk ezt? És arra jutottam, hogy egyfelől lehet, hogy valahol a szeretet is sugallhatja ezt a mondatot. Mert hogy adjuk meg az emberi méltóságot. Hagyjuk meg, ne bántsuk. És milyen érdekes, hogy a gyász az a szeretetnek is a kifejeződése, már a múlt alkalommal érintettem, hogy valaki hozzám tartozott, közénk való volt. Hogy hordozzuk a szeretetünk, a szeretteinket tovább önmagunkban, akár egy-egy szavajárásukat. Hadd emlékezzünk szeretteinkre úgy, hogy közben Isten szeretetére is, Jézus Krisztus áldozatára is gondolunk. És hozzánk élőkhöz szól az üzenet, hogy ne csak akkor mondjuk, hogy halottról jót vagy semmit, hanem becsüljük meg az élőket. Hát indítson minket erre, hogy az életben is igyekezzünk jót mondani egymásról. És úgy tekintsünk elhunyt szeretteinkre, hogy közben Jézus Krisztus kereszthalálára is, áldozatára is gondoljunk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hadd fakadjon megemlékezésünk hitből, hogy Isten bűnbocsánatot és örök életet ígért. Hadd becsüljük meg egymást, mi hátra maradottak szeretetben. Isten kegyelmébe tudva gondoljunk elhunyt szeretteinkre, emlékük legyen áldotta, rájuk való emlékezés vigasztaljas. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy mához egy hét, január 30-án itt az istentisztelet keretében a 2021-es év beszámolójára is sor kerül, 8-10 percben, úgyhogy valószínű éneket hagyunk el, tehát nem fogja különösebben meghosszabbítani az istentiszteletet, így kérem a testvéreket, így vegyünk részt ezen az alkalmon, néha egy ilyen beszámoló tükröt tart elénk, és látjuk, hogy mi történt és mi nem történt, kérem, hogy így vegyünk részt a vasárnapi istentiszteleten. Továbbá hirdetem a testvéreknek, hogy már biztos látták itt-ott, a hivatalosan megkezdődött az egyetemes ökumenikus ima hét szerte a nagyvilágban. Különböző időpontokban tartják a különböző gyülekezetek. Itt mi az egyházközségünkben február 6 és 13-a között fogjuk megtartani az egyetemes imahetet vendég lelkészek szolgálatával az egyházközségünk pincéjében. Február 6-án vasárnap kezdjük és 13-án szombaton zárjuk délután 6 órától, majd az elkövetkező hetekben az ige hirdetők névsorát is elérhetővé fogjuk tenni az internetes oldalunkon. hitvallás tételre készülve a 367. dicséretünket énekeljük, annak első verszakát: Szent vagy örökké, Atya, Úr Isten a magas mennyekben. Mondjuk el az egyetemes keresztény alapszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül. Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Záró énekként, tekintettel arra, hogy tegnap ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját, és tegnap volt a himnuszunk születésnapja, így a 414-es énekünk első verszakát fogjuk énekelni, nagy hálát adjunk az Atya Istennek, és azt követően nemzeti imádságunkat. Növekedjetek a szeretetben, és a mi Urunk Jézus Krisztusunk megtartó kegyelmében.